vendég van kint esetleg valaki, aki bejön? Na gyere szépen, mert fontos üzenetünk van számodra is. És egy kérdésem lenne, amit szeretnék megkérdezni tőletek. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy tudtok válaszolni arra, hogy...
Kérdezem, hogy szerettek enni, inni?
Igen.
Mit szerettek enni a legjobban?
Mustot?
Azt szereted? Az nagyon finom. A szőlőnek a leve, tudjátok, ugye?
Igen.
Ti is szoktatok csinálni mustot otthon?
Igen.
Hú, az nagyon.
Akkor tegnap csinált.
Tényleg? Akkor ittatok is. Nagyon jó. Enni mit szerettek?
Kenyeret.
Kenyér, az a kedvenced? Másoknak?
Az anyja.
Ez igen. Na most akkor kérdezem tőletek, gyerekek, hogy szerintetek az étellel, amit megeszünk, és az itallal, amit megiszunk, mi lesz a szer testünkben? Mi történik?
Ide lemegy.
Lemegy ide a kezünkbe? Nem csak a kezünkbe, a lábunkba is lemegy ám. Meg a fejünkbe is, meg mindenhova megy. Azt történik, képzeljétek el, gyerekek, hogy ez az étel, ha nem ennénk, akkor mi lenne?
Igen, halnánk.
Hát kicsit meghalnánk, ugye? Tehát ennünk kell, hogy ne halljunk meg. Ugye ez fontos? És ha megesszük a kenyeret, vagy megisszük a mustot, akkor az az étel bekerül a gyomrunkba, a gyomrunk megemészti, alkotó részeire bontja, utána felszívja a szervezet, és belekerül a vérbe. És a vérben van, tudjátok milyen színű a vér, zöld, vagy kék, vagy sárga?
Piros.
Ja, piros, tényleg. Tudjátok, mitől piros a vér? Na, elárulom ezt a titkot. Egy ilyen kis piros, köralakú kis lemezkék vannak benne, lapos kis korongok, ezek a vörös vértestek így hívják, és ezek a vörös vértestek, ezek magukhoz veszik ezt a tápanyagot, amit levontott a gyomor, és felszívott a bélrendszer, és elszállítja a kezedbe, az ujjadba, a hajadba, a szemedbe, mindenhova, és az ott lévő tápanyagot átadja, hogy tudjon növekedni a testünk. Hiszen ti is, ahogy szépen növekedtek, látjátok, hogy nem akkorák vagytok még, mint a felnőttek, ugye? És ha nem ennétek, nem tudnátok megnőni. A tápláléktól nőttök meg. És ugyanez van a mustal is. A mustban lévő finom ásványi anyagok, vitaminok, értékes anyagok bekerülnek a vérbe, és elviszi a sejtekhez, ugye a legkisebb alkotó része a testünknek.
Én már ittam.
Mustal. Én is ittam már. És nagyon finom. És bekerül oda, és beépül, és az agyunkba is, a főképp a mustban lévő cukor, nagyon finom természetes cukor bekerül, és ezáltal jól tudunk gondolkodni, tudunk figyelni. Amikor éhesek vagyunk, akkor nem tudunk jól figyelni sem, mert az agyunk sem működik jól, tudjátok? És azért mondom ezeket el nektek, gyerekek, mert most itt az úrvacsorán pont kenyeret és mustot veszünk magunkhoz. Ugyanis Jézus azt mondta, hogy az élet kenyerét őt fogyasszuk el, és ígyuk az ő vérét. Csak ez olyan furcsa, mert ugye a vért mi nem iszunk meg, de ő ezt jelképesen mondta. Azt mondta így az igében, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom azt az utolsó napon. A fizikai test és a lelki test, amit a Biblia egyháznak, vagy a hívő ember megnevez, ezek összefüggnek egymással, és úgy van szükségünk nekünk is az élet kenyerére, Jézusra, mint hogy a testünknek a tápláléka.
Állam vérzi.
Állad vérzi? Most már azért elállt, látom, be van kötve. És különben ez a... Nem, szerinted a kötés állítja el a vérzést a ajkadban, vagy az álladon? A kötés állítja el?
Igen.
Nem. A kötés csak véd attól, hogy esetleg piszok, vagy ilyesmi bele ne kerüljön. Hanem mi állítja el? Össze is húzhatja, igen, de nem attól áll el a vér, mert én már láttam olyat, hogy valakinek összehúzta minden, és mégis még egy napon keresztül vérzett a sem. Mert különben vérhigító szeret az illető, és ezért a vérhigító miatt nem tudott a seb normálisan beforni. Gyerekek, bele van oltva Jézus, beleoltotta a testünkbe a gyógyító erőket. Pont a vérben van a gyógyító erő, ugyanis, hogyha megvágom az ujjamat, mint ahogy már sokszor elvágtam a kezemet, akkor egy különleges folyamat zajlik ott, ilyen kis háló szövődik, hogy ezek a vörös vértestek azon nem tudnak már átmenni, és megáll szép lassan a vérzés. A megváltás jelképezi ez is. A vérnek ez a munkája, a megváltás, hogy a testünkben beleoltotta a Jóisten a gyógyító erőket, mint hogy a lelki életünkben a gyógyító erőt, mint ahogy hallottuk ebben a szép énekben, hogy a Jóisten gyógyító, megbocsátó kegyelme rendelkezésünkre áll, és még aztán el fogom mondani az Isten tiszteletet, de most röviden elmondom nektek, hogy nem csak a tápanyagot viszi a vér a sejtekbe, hanem a méreganyagot is kiviszi onnan. Ez nagyon fontos ám, nagyon fontos a méreganyag, mert vannak olyan gyerekek, képzeljétek el, akik olyan betegségbe születnek, hogy nem tudnak a mérget kimenni a szervezetükből. És az azt jelenti, hogy elkezdenek a sejteik megduzzadni, az arcuk, a szemük, a kezük, ilyen duzzadt lesz. Végül nagyon betegek lesznek ettől. Úgyhogy ez nagyon veszélyes. A Jóisten a vérbe helyezte az életfolyamatokat. A táplálkozást és a méregtermítést. Ez egy csodálatos nagy dolog. És Jézus ezt a képet használta fel a kenyérnek és a vérnek a képét a lelki életünk táplálására és megújítására. A méreganyagot a bűnt kiveszi belőle, és a tápanyagot oda viszi, és ezáltal tudunk élni. És Jézus által úgy tudunk élni, hogy például, hogyha mondjuk szülelmetlenkedtek, vagy veszekedtek egymással, vagy indulatosak vagytok, akkor Jézus meg tudja bocsátani azokat. És a benne lévő életetek, az meglátszik, hogyha például kedvesek vagytok, vagy szolgálatkészek, vagy figyelmesek egymás iránt, vagy engedelmesek a szüleiteknek. Így a Jézus élete bennetek meglátszik. Na hát köszönöm szépen a figyelmet, gondolkodjatok el ezen még, érdemes különben sok mindent tudni ezekről a folyamatokról, mert nagyon-nagyon sok érdekesség van a táplálkozás és a vérnek a kérdésében, hogyha ezt tanulmányozzuk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Amen. Igen, még egy ilyeneket hallgassunk meg.
Kedves testvéreim, urvacsorai Isten tiszteletünkön az ige, amit szeretnék felidézni, János Evangélium a 6. fejezet 54. verse így hangzik. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Emlékszem gyerekkoromban, ahogy jártam templomba, egy katolikus templomba, egy hatalmas nagy utolsó ítélet képe volt az oltárképen, és aztán az egyik oldalon voltak a lehulló emberek a pokolba, másik oldalon pedig voltak a feltámadás képei, és ott oda volt írva ez az ige, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Nagyon sokáig nem értettem, csak olvastam ezt a képet, ezt a feliratot, aztán így felnőtt koromban világosodott meg, hogy mit is jelent ez, de azért egy nagy titok is van itt. Egy nagy titok, amit igazából nem is tudunk teljesen megfejteni, de annyit, amennyit kell tudnunk ahhoz, hogy oda a feltámadásra eljussunk, annyit azért tudhatunk ebből. Hát itt, amikor a szentlényeket magunkhoz vesszük, a kenyér és a must jelképén keresztül részesülünk az úrvacsorában, akkor érdemes feltennünk azt a kérdést, hogy mit jelent Jézus testét enni, és mit jelent Jézus vérét inni? János evangéliuma első fejezete segít nekünk abban, hogy azonosítsuk ezeket a gondolatokat. Így olvasom János evangéliuma legelső fejezetének első versében, kezdetben volt az ige, és az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. 14. vers, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Itt azt érzékeljük, hogy Jézust igének nevezi a Szentíre. Ez már azért is fontos, hogy első lépésre, mert akkor ezek szerint ő maga az ige, ugye Jézust, mint személyt nem tudjuk magunkhoz venni, de az ő igéjét magunkhoz tudjuk venni. És az ige testélet, ő megtestesült közöttünk, látták őt, érzékelték, megtapogatták, beszéltek vele, együtt étkeztek, együtt pihentek. Nekünk ez nem adatik meg, de az ige, az itt van. Az ige testélet, az ige le van írva, és mi olvashatjuk, ez nagyon nagy ajándék. Aztán olvassuk tovább itt a János evangélium a 6. fejezetében, a 48. verstől olvasom az igét, amikor azt mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere. Itt Jézus világosan kimondja, ő maga, a személye. A ti atyáitok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyékbe ölle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké, ez a kenyér pedig, amelyet én adok az én testem, amelyet én adok a világ életéért. A megtört teste, a táplál, az áldozata, milyen szép gondolat, milyen nagy üzenet ez számunkra. Kezdünk tisztában, világosabban látni. Mondta azért nékik Jézus, hiszen bizony mondom néktek a 53. versben, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Tehát ez a táplálkozás az élettel, ugye egyértelműen a lelki élettel van kapcsolatban. Ha ez nincs, akkor nincs lélek, élet. Nincs lelki élet. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem lakozik, és én is abban. Tehát ez a cselekmény, amit mi itt elvégzünk, a Krisztusban lakozásnak a feltétele. Hogy ő bennünk, mi pedig ő benne lakozzunk. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, ami a mennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak, aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Milyen gyönyörű gondolatok, milyen felemelő üzenet. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Teljesen egyértelműen azonosítja, hogy a beszédek, az élet kenyere, az ige az, amit magunkhoz kell venni. Jézus példája, Jézus személye, a vele való foglalkozás, az ő gondolatai, az ő egész lénye az, amit nekünk be kell fogadnunk, mint a táplálékot. Mint a táplálékot. Ugye a táplálékot nem csak nézzük, hanem megesszük. Megrágjuk. Azonosítja a szervezetünk a táplálékkal önmagát. A legbensőségesebb kapcsolatba kerül. Elemeire bontja, és részévé válik, energiájává és tápanyagává. Tehát, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy mit jelent Jézus testét enni, akkor ez a válasz rá. Az igéért befogadni, az élet példájával, a gondolataival, a tanácsaival táplálkozni, életünk részévé tenni, és ez meg is mutatkozik az életünkben, mert élünk általa, bennünk él. Csodálatos. Egyszerű gondolat. Kicsit nehezebb a vér azonosítása. Mit jelent Jézus vérét inni? Hát ott akkor a zsidók is fellázadtak, a tanítványok sem értették, főképp amiatt is, mert a vérnek a tilalma, fogyasztásának a tilalma egyrészt, ugye ez egy ószövetségi rendelkezés volt, másrészt pedig hát, hogy embervére, az meg még inkább. Ez annyira ütközött mindenféle jó érzéssel, vagy emberi elképzeléssel, hogy ez botránkozást okozott neki. És ma sem könnyű ezt a kérdést megközelíteni. Sok mindent így utána néztem, olvastam ezzel kapcsolatban, és látom, hogy minden magyarázatban van valami, hogy is mondjam, bizonytalanság. Hogy mit is jelent ez? Ez annyira furcsa. Ez annyira nehéz felfogható, és hát azért is próbáltam a gyerekeknek is, mert magam számára is értelmezni ezt, hogy mit jelent ez? Ugyanis a Bibliának nagyon sok tanítása van Jézus véréről, és kétségtelenül, hogy a fizikai vér is jelképezi a lelki értelemben az életnek a jelképe, ugye a vér, ennek a működését, és hát érdemes egy-két gondolatot úgy megfontolnunk, talán közelebb visz a megoldáshoz, hogy jól értsük ezt. Az első ilyen dolog, amit szeretném megemlíteni, hogy még, ha jól emlékszem, 3 évvel ezelőtt én tartottam itt Füreden egy istentisztet a hétféle véráldásról, nem tudom, emlékeztek rá, hogy a Biblia 7 pontján szedi össze, hogy a Jézus vére mire való a lelki életünkben, a keresztény ember életében. Efezusi levél 1. fejezet 7. verse azt mondja, hogy a megváltás e vér által történik. Akiben Jézusban van a mi váltságunk, az ő vére által, bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Megváltás. A megtisztulás. 1 János 1:7-ben olvassuk. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A Golgotán kiontott vérnek hatalma van. Megbocsátó ereje. Megtisztító hatalma. Hatalmas üzenet ez. Krisztus áldozata az, amit annyira magunkba kell fogadni, mintha innánk a vért. Vagy a folyadékot. A szilárd tápanyag megemésztése időbe kerül. 4-6-8, valamikor 10-12 óra is egy nehezebb étel elfogyasztása. A folyadék viszont, ugye tanultuk ezt a bőtáborokban, 5 perc múlva a vérben van. 3-4 perc múlva már érezhető a vérben a jelenléte. És a vérben keringő élet elemi feltétel. Ha kifolyik a vér, nincs élet. A test élete a vérben van, mondja a Biblia. Aztán a megigazulás. Róma 5.9-ben olvashatjuk, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatnunk a harag ellen ő általa. Tehát a megigazulás is Jézus vére által történik. A megszentelődés. Annak okáért Jézus is, hogy megszentelje az ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett. Olvashatjuk a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében. És itt az 53. versben Jézusan világosan kimondta, hogy ha nem isszátok, nincs élet bennetek. Tehát az élet, a lelki élet ezáltal van. Ha nem részesülünk újra és újra a megváltás ajándékában, akkor nincs lelki életünk. Részesülni kell, működtetni a lelki életünket a folyamatos kegyelme által, Jézusnak a megváltó hatalma által. És különben ugyanezt olvassuk a első fejezetben, amikor azt olvassuk a János evangéliumában, hogy ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fény lett. Az más kérdés, hogy már sokan nem fogadták be ezt a világosságot. Aztán a közbenjárás. 12. fejezet Zsidókhoz írt levél 24. verse azt mondja, az új szövetség közbenjárójához forduljunk, a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint Ábel vére. A közbenjárás is Jézus vére által történik. A mennybe való bejutásunk, ugye itt is olvastuk a János evangéliumában, de itt is mondja a Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében, hogy a szentélybe való bemenetelre Jézus vére által van nekünk lehetőségünk bemenni, a kárpit, az ő teste által bejutni. Tehát megváltás, megtisztulás, megigazulás, megszentelődés, az élet ajándéka, a közbenjárás, bejutása mennybe. De a győzelem is Jézus vére által történik, olvashatjuk a Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy legyőzték őt már, mint a vádolót, a sátánt, a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és életüket nem kímélték, mint halálig, és megmosták ruháikat a bárány vérében, olvashatjuk a 4. fejezetben. Tehát a győzelem is ezáltal van. És itt nagyon sok érdekes példa van a fizikai testben is, amikor erről gondolkodunk, mert azt olvassuk itt egy orvosnak a beszámolójából, hogy 100 000 kilométer hosszú érrendszer van egy átlagos ember testében, képzeljétek el, 30 trillió, 12 nullát kell írni a 3 után, vörös vértestet tartalmaz, és ebben a csőrendszerben működik az élet, halad át a szervezeten, és lelki értelemben is a vérben van minden lelki, szellemi tápanyag, ami eljuthat a sejtjeinkhez, pontosabban a hívő lelki életéhez. És vannak, mint a gyerekeknek is mondtam, hogy ha mi nem takarítjuk el a bűnt az életünkből, ahogy a szervezetben például egy vérnyomásmérőt feltesznek a karra, és meg felpumpálják, ugye akkor összenyomódik a kar, és ha rajta hagyjuk percekig, akkor mi történik? Elkezd zsibbadni a kar, nincs benne vérkeringés, és elkezd duzzadni, elkezd bevörösödni, és teljesen érzéketlenné válik, végül elhal, hogyha mondjuk nem szednénk le, elhalla. Tehát a vérkeringés által működik az élet. De ahogy itt olvassuk, hogy legyőzték a bárány vérért, az ellenség legyőzésének is a vér az eszköze. Ha a szervezetbe bekerül egy baktérium, vagy akár egy vírus, akkor a fehér vérsejtek felveszik vele a küzdelmet. És ezek a fehér vérsejtek, ezek legyőzik az ellenséget, olyanok, mint a gyalogosok, vagy tankok, vagy mesterlövészek, takarítók, és lenyűgöző szervezettségben működnek. Vannak olyan fehér vérsejtek, amelyek csak néhány napot élnek meg, de vannak olyanok, amelyek 60-70 évig is megélnek, és ezek az úgynevezett memóriasejtek. Hogyha bekerül egy vírus vagy baktérium a szervezetbe, akkor az első ugye felismeri ezt a sejt, legyőzi, és egy ellenanyagot fejleszt ki vele kapcsolatban, és ezt az immunrendszer megőrzi ezt az ellenanyagot. Az első alkalommal még nehéz legyőznie, de mivel már egyszer felismerte, a következő alkalommal már könnyebben legyőzi, és ezt nevezzük immunitásnak. Ugye most aktuális ez a téma a vírusfertőzés kapcsán. És ezt az immunizált vért okos vérnek is nevezik a tudományban, okos vér, mert felismeri és legyőzi az ellenséget. Lelki értelemben Jézus vére is ilyen okos vér, mert legyőzi az ellenséget. Hát láttátok ezt a 7 pontot, amit felsoroltam. Mennyi ponton végzi el a győzelmet a mi életünkben? Ez csodálatos. Ez felemelő és lenyűgöző, hogy a Jóisten kegyelméből ezt így megtapasztalhatjuk. És kedves testvéreim, még szeretnék nektek felvillantani így zárásként egy gondolatot, amire úgy felfigyeltem, amire eddig még nem figyeltem fel, hogy a Biblia a megváltás és a teremtés gondolatát mindig összekapcsolja. Ezt én nem idáig ebben az elmúlt hónapokban fedeztem fel magam számára, hogy a megváltás és a teremtés összekapcsolódik. amikor a Kolosszai levél első fejezetét tanulmányoztuk a Biblia körünkön, akkor ott láthattuk és megfigyelhettük, hogy közvetlenül az első fejezetben, amikor leírja azt, hogy a sötétség hatalmából bennünket kiszabadított és átvitt az ő fiának országába, rögtön elkezd beszélni a Teremtő Istenről. És utána pedig úgy folytatja tovább, hogy békességünk van Jézus vére által, ami által megváltott bennünket. És köztül a teremtésről szól, hogy ő benne teremtett minden, ami van a mennyekben és a földön. Ugyanígy olvashatjuk János evangéliuma első fejezetében, hogy a Teremtőről beszél, és utána pedig a bárányról, akit feláldoznak, és az áldozatról. Aztán a korintusi második levél 4. fejezet 6. versében, 7. olvashatjuk, hogy a világ teremtéséhez hasonlítja Isten az ember megtérését, és a megváltást is megemlíti. Aki Krisztusban van, új teremtés az. Tehát a megváltás összefügg az új teremtéssel. De a híres ige Ézsaiás 46:4-ben így hangzik: vénség tekik én vagyok az, és megészülés tekik én visellek. Én teremtettem, én hordozom, én viselem, és megszabadítom. Isten hordoz bennünket, gondviselésével fenntart bennünket, teremt, és megszabadít, megváltás. Ez csodálatos üzenet. Vagy a híres ige Ézsaiás 43. fejezet első versében: és most Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotod Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Teremtés és megváltás. Kedves testvéreim, úgy tűnik, hogy az Isten, amikor bennünk a megváltás művét elvégzi, egy új világot teremt itt bennünk. Amikor magunkhoz veszük ezeket a csodálatos jegyeket, a kenyeret és a mustot, akkor Isten bennünk az életet újítja meg, olyan, mint egy vérátömlesztés, mint egy finom étel elfogyasztása után az a jó leső érzés, egy újjászületés, új teremtés, új gondolkodásmód, isteni természet, erő, győzelem, tisztaság árad a mi lelki életünkbe. Ezért kell élnünk az úrvacsorával újra és újra. Nem szabad soha meginnunk. Eljöhet az az idő, és remélem nem sokára lesz, amikor napi szinten fogjuk ezt majd igényelni. Sokan többen felvetették, hogy miért így van nálunk ez a rend, ez alakult ki, de majd egy belső igényből fakadóan ez majd gyakoribbá válik. Ez nagyon fontos, mert élni akarunk folyamatosan a megújító kegyelmével a Jóistennek. Kedves testvéreim, így zárásként hagy idézzem fel a Péter apostol első levelének a első fejezet második versétől az igét, hogy ez az isteni élet, amit Isten adni akar nekünk az úrvacsorán, mindig újra és újra megújítva a vele való közösségünket, olyan szépen fejezi ki. Kegyelem és békesség adasség néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerési által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és betyes ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által az isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Kívánom, hogy a Jóisten kegyelme által, a kenyér és a must magunkhoz vétele által részesüljünk az isteni élet ajándékában. Amen.